És csak egy gyors zárójeles gondolat a Gyuri utolsó felsorolásához, az életünk három legfontosabb döntése. Hogy ha tudnátok, hogy ez mennyire igaz. És nyilván a Gyuri nem egy fontossági sorrendet mondott, csak felsorolta, de a fontossági sorrend lehet, hogy meglepő a számotokra, de igazából úgy hangzik, hogy Isten, ki lesz a házastársad, és csak utána, hogy mit dolgozol. És a másik meglepő, hogy ezek komoly hatással lesznek egymásra. Tehát úgy értem, amikor megtalálod Istent, őtőle kapod meg az igazi elhívásodat, az ő fényében látod meg az igazi lehetőségeidet. Isten nélkül csak kicsiben tudsz gondolkozni. Tehát lehetetlen meglátnod az igazi nyitott ajtókat. A házastársad, akivel együtt éled az életedet, pedig nem csak valaki, aki elkísér az úton, hanem Isten után a legmeghatározóbb tényező. Ha olyas valakivel kötöd össze az életedet, akinek az élete teljesen más irányba megy, hidd el, te se tudsz arra menni, amerre amúgy mentél volna. Úgyhogy a házasság jó esetben a része az isteni elhívásnak, mert ha Istennek van egy terve az életedre, akkor olyan társat ad neked hozzá, aki ezen az úton, ebben a tervben tényleg társad lehet. Hogyha ugye magadnak választasz társat, akkor könnyen megtörténhet, hogy egy diverziós csapatot engedsz be a vonalak mögé. És most tudod, ez mind a két irányba igaz. Az ő életében te leszel a partizán, a te életedben ő. És aztán a hogy? Hát, és igen, hát még le nem lövitek egymást. A harmadik, ugye pedig, hogy mit dolgozol, az, amiről most fogunk beszélni. Úgyhogy csak köszönjük, Atyám, hálásak vagyunk Gyuri tanításáért, és csak köszönjük, hogy felkészítetted őt. Köszönjük az éveket, amiket tanulással, tapasztalatszerzéssel töltött. Köszönjük a nyitottságát, amivel most tanul, és az alázatát, a megtörtségét, amivel kész ezt a tudást meg is osztani. Úgyhogy csak köszönjük, és minden áldást kívánunk, Uram, neki, és hogy mi magunk is gazdagodjunk ezen keresztül. Kérlek, Atyám, áld meg a most következő gondolatokat, a te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Úgyhogy a témánk, ahogy már sok hete ígérem, a munka. Végezzük a munkát Isten dicsőségére. Ez a 8. fejezet. És el sem hiszitek, hogy mennyire összhangban van azzal, amit a Gyuri eddig mondott. A könyv itt rögtön az elején ad nekünk egy kulcsverset. Kolossé 3:23-24-et. Azt mondja, amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget, az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Úgyhogy egy pillanatot csak álljunk meg itt, és nézzük ezt meg. Tehát amit tesztek, bármi is legyen az munka, szórakozás, egy beszélgetés, úgy végezzétek, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. És nem tudom, hányan éltetek már abban az érzésben, hogy tetszeni akartatok embereknek, hogy meg akartatok felelni a körülöttetek lévő embereknek. Nem biztos, hogy a valós elvárásaiknak, nem biztos, hogy arról van szó, hogy a Szepi odajött hozzám most üzletember találkozó előtt, és elmondta, hogy szeretném, ha a dolgok így meg így történnének. Nem, ez nem történt meg, de én ránézek a Szepire, és egy ilyen fura arckifejezést látok rajta, és azt gondolom, hogy van egy elvárása. És elkezdek annak a tudatában ülni itt, és beszélni, hogy ő akar valamit, van egy elvárása, én vetítem ki belé azt az elvárást, és elkezdek neki megfelelni. És az életemet, mondjuk ezt az üzletember találkozót, mondjuk úgy tartom, mint aki a Szepinek akar tetszeni, és nem Istennek. Mint aki embereknek végzi a munkát. Legyek az én, Ugye Sanyi reggel fölkelt, és azt mondta, hogy ma lesz az életem legjobb üzletember találkozója. Olyan üzenetem lesz, hogy és tudod, és ennek az elvárásnak megfelelően, vagy a tiéteknek, vagy tudod, a papám azt mondta, hogy amikor csinálsz valamit, akkor, és ez azóta is ott cseng a fejemben, és az életemet igazából emberek, emberi szabályok és emberi törvények előtt élem. Volt ez már? Beárnyékolta ez már valaha napjaitokat? Ez a vers megszabadít ettől. Azt mondta, felejtsd el! Amit teszel, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, a jó lélekkel, jó szellemmel. Ki lehetne ezt elemezni, hogy ez mi mindent jelent, de biztos, hogy nem jelent bűntudatot, félelmet, aggodalmat, üzöttséget, a visszautasítástól való félelmet, kudarctól való félelmet, jó lélekkel, mint az örökös. Jó lélekkel, mint az apának, a királynak, a herceg fia, akire az apa büszke, és akinek az apja megmondta, hogy minden a tiéd lesz, tégy szabadon elhatározásod szerint. Jó, a tégy szabadon, most direkt hangsúlyozom, nyilván ezt az apa azután mondja a fiának, hogy a fiát már kiképezte, és a fiának ugyanaz a szíve, mint az apának. Ez Isten célja egyébként. Tégy szíved szerint. Ezt most a régi bűnös természetünkkel öngyilkosság mondani, mert ha most a szívünk szerint teszünk, akkor az istentelenségbe süllyedünk vissza, de mire Isten elvégezte a munkát bennünk, rajtunk, addigra a szívünk úgy fog dobbanni, mint az övé, azok lesznek a motivációink, a szándékaink, az értékrendünk, és nem egy megfelelő életet élünk, hanem egy szívből jövő életet, de az teljes összhangban lesz Istennel. A szívünk sose akar majd független lenni tőle, a legönfelettebb játékunkat is Istennel játsszuk, a legádázabb harcunkat Istennel harcoljuk, és a legprecízebb munkánkat Istennel végezzük. De a jó lélekkel benn öröm van, szabadság, és nagyon sok abból, amiről a Gyuri beszélt. És Isten azt mondja, hogy ő tőle kapjuk az örökséget, ugye? Az örökség valószínűleg nem arról szól, hogy a munkánk egyenes arányban, ugye? Mert oké, az örökségért mennyit dolgoztál? Semmennyit. Az örökségért mit csináltál? Megmaradtál a családban. Oké, családtag maradtam. Fiú vagyok, fiúként éltem, és fiúként is halok meg. Én vagyok az apám örököse. Én vagyok az én Istenem örököse. És mindent, amit az életben teszek, így tettem. Mint herceg, mint örökös, mint fiú. És a tetteim lehet, hogy tudod, söprögetek az előtérben, mint az én atyám örököse, vagy tudod, hogy mondtad, processzorokat tervezek, és tudod, Jenny-ként élem az életemet, de mint az atyám örököse. Az örökség lehet, hogy nem változik. Nem attól kapok sokat vagy keveset, hogy én okos vagyok, ügyes vagyok, okosabb vagyok, ügyesebb vagyok, hanem attól, hogy örökös vagyok. De ugyanannak vagyunk az örökösei, ugyanannyira vagyunk szeretve, ha az örökségünk igazából a beteljesedett élet. Mondd csak. Ez most egy jó kérdés, nem tudom. Magyarul tudom, de hogy ott az eredeti görögben mi szerepel, nem tudom. Igen. Az én olvasatomban azt jelenti, hogy egy kapcsolatot jelent, ami egy feltételt is egyben. Azt mondja, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget, az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Olvassuk még egyszer. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget, az Úr Krisztusnak szolgáljatok. Rendben, csak most, rendben, ez most nem ez a téma, de akkor beszéljünk egy picit erről. Amikor egy szöveget értelmezel, akkor egyrészt nem értelmezheted a teljes Bibliától elvonatkoztatva. Ugye a csapda, amiben most beleeshettünk volna, az azt mondjuk, hogy tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Ez egy ilyen munkaprogramnak tűnik. Tehát ugye ez arról szól, hogy mégse kegyelem, hanem arról, hogy te belehúzol, és az Úr onnantól adósod, ugye? Tartozik neked, és neked jogos követelésed van vele szemben, mert elvégezted a munkát. Ugyanakkor, ha meg nem végezted el, ha te az a szerencsétlen vagy, aki még mindig embereknek akarsz tetszeni, te ne, meg ne várjál az Úrtól semmit, mert azt viszonzásul kapod, azért, mert ő neki, ő előtte végzed a munkádat, és nem emberek előtt. De ha megnézed az Új Szövetségnek, vagy akár az Ószövetségnek az ezzel kapcsolatos további kijelentéseit, akár csak a rómaiakhoz írt levélben, akkor nem állhatsz meg egy ilyen gondolat mellett, mert nyilvánvalóan ennek a gondolatnak ellentmondó versek vannak, amik félreérthetetlenek. Kegyelemből van Efézus 2-ben, nem cselekedetekért, akinek tartoznak a bérrel, annak nem ajándékba adják, aki ajándékba kapta, annak nem tartoznak vele. Tehát vannak ellentmondások. Úgyhogy ha egy ilyen helyre jutsz, akkor csak állj meg, és kezd el feltételezni, hogy vagy nem értelmezed jól, vagy az eredetiben nem az a szöveg, nem, tehát nem ez a szöveg van, menj vissza az eredetihez, vagy vondd le azt a következtetést, hogy, és ez az, amit én tettem volna, hogy van egy összefüggés, amit a magyar szó nem fejez ki tökéletesen. Nem két teljesen független jelenségről van szó, az Úrtól kapott örökség és az én felelősségem, hogy mit hogyan csinálok. Lehet, hogy nem a viszonzásról a megfelelő szó, hanem csak van egy korreláció, hogy hívják ezt? Korreláció, így van. Ahogy az új fordítás írja, ott azt mondja, hogy tedd ezt, tudván, hogy az Úrtól kapod az örökséget. Nem viszonzásul, de az Úr előtt élj, hisz ő az, aki az örökséget adja, az ő világában élsz. Ugyanakkor, ha megnézzük a bémaszék ítéletet, ott azt látjuk, hogy lehet jutalmakat nyerni és jutalmakat veszíteni. Milyen alapon? Azon az alapon, hogy hogyan éltünk a földi felelősségünkkel, hogyan hoztunk döntéseket. És ez a gondolat viszont megengedi azt az összefüggést, hogy az én tetteim, a kegyelemhez való viszonyom meg fogja határozni az örökségemet. Nem viszonzásul, de igen, ha eltapsolom az életemet, hogyha az 5 talentumomat, a 10 talentumomat elásom, akkor nem azt fogja mondani az Úr, hogy jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevésen, sokat bízok rád ezután, hanem azt fogja mondani, hogy miért ástad el? Igen. Jó? Oké. A szerző is arról beszél, hogy az életünknek az egyharmadát munkával töltjük, és kiszámolta, hogy 5000 órát tölt az átlagember a munkájával az élete során. 5000 órát. Azért az jó sok idő, nem? Igen. 5000 óra. És az első gondolat, amit felvet, hogy vajon a munka az átok-e vagy áldás? És igazából, ha körülnézünk és megkérdezzük az átlagembert, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb ember utál dolgozni. A legtöbb embernek a munka nem... Tehát, hogy átok. Nyilvánvaló átok. Tehát, hogy a vágya, az álma a legtöbb átlagembernek az, hogy csak ne kelljen többet dolgozni. És ennek persze nem feltétlenül a munka konkrétan az oka, hanem a munkahelyi körülmények, sokszor rossz kapcsolatok, adott esetben az, hogy a munkáját éhbérért végzi, és annak ellenére, hogy szereti, nem tudja eltartani sem magát, sem a családját. Sokszor önmagában az áldozati lét, az a gondolat, hogy nincs választási lehetőségem, megkeserít még valami olyasmit is, amit esetleg örömmel is végezhetnék. Ugye az a gondolat, hogy én nekem ide be kell járnom, és nincs is választási lehetőségem, és én rabja vagyok valaminek, megrabol attól a lehetőségtől, hogy élvezzem és örüljek neki. És a lényeg az az, hogy a legtöbb ember számára átok a munka, és ezek az emberek nagyon sokszor iridlik azokat, akik mégis örömmel végzik a munkájukat. És ez talán a másik szélsőség, vagy a másik, ahol a munka a hivatás. Tehát, hogy valaki, aki orvos, valaki, aki esetleg az evangéliummal szolgál, ő azt mondja, tehát nem csak szeretem a munkámat, hanem az életemnek az egyik célja és értelme, hogy ezt végezzem. Ez az én célom. Ugye az, aki utálja a munkát, az biztos, hogy úgy látja, hogy az életemnek talán van egy célja valahol, de én be vagyok ide zárva, és dolgoznom kell. És nem azt teszem, amire el vagyok hívva. Nem azt teszem, ami az életnek értelmet adna, hanem rabszolgaként sínylődöm valahol, és készülök arra, hogy egyszer majd azt tehessem, ami az életem célja. Az, aki hivatástudatból él, ő ugye azt mondja, hogy ezek fedik egymást. Nem csak szeretem a munkámat, de az életem célját töltöm be vele. Ez a hivatásom. És nézzük meg a bibliai alapját ennek. Ugye tudjuk azt, hogy egy Mózesben, amikor Ádám és Éva ettek a jó és rossz tudásának a fájáról, akkor következményként meghaltak, és Isten átkot mondott ki a földre, az emberre és a kígyóra. És ennek az átoknak, főleg a férfinél nagy köze volt a munkához, igaz? Úgyhogy könnyű azt gondolni, hogy a munka az Isten átka, ugye? Tehát a bűnbeesés egyenes következménye. De ez nem igaz. Nézzük csak meg 1 Mózes 2.15-öt. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Úgyhogy Isten az embert a maga képére teremtette, ahogy a Gyuri is mondta, kreatív, önálló, felelős lényként, aki a kreativitását, önállóságát, felelősségét, uralmát, amire az ember teremtve lett, hogy uralkodjék, a munkán keresztül tudja a leggyakorlatiasabban kifejezni. Gondolj bele, hogy ha Ádámot munkanélkülivé tette volna Isten, tehát megteremti, és csak berakja a kertbe, és nem ad neki feladatot, akkor vajon megtapasztalhatta-e volna Ádám a felelősségét, a kreativitását, az Isten alatti uralom lehetőségét? Nyilván nem. A munka, azt gondolom, hogy egy áldás. A munka valójában az egyik nagy lehetőségünk arra, hogy megtapasztaljuk, mit is jelent Isten képére teremtve lenni. Mert Isten egy alkotó, Isten egy teremtő, Isten egy felelős, Isten egy kreatív. Ő teremtette azt a valóságot, amiben most is élünk, az eget és a földet. Ő teremtette az állatokat, Isten a legámulatosabb mérnök, ő teremtette a naplementét, a hegyormokat, ő a legámulatosabb művész, ő teremtette a zenét, ő a legámulatosabb a zenész, igaz? A harmónia, a hatalom, az erő, a rend, a szervezettség, csak nézd meg mondjuk az ökológiát, a természet egyensúlyát, ahogy fenntartja önmagát és újra termeli magát, egy hihetetlen, bonyolult és érzékeny rendszer, ugye a Gyurinak ez tetszik, egy rendszer. És igen, Isten is A0-ás papír előtt ült, amikor még kicsi volt, és viccelek. De mi azért vagyunk ilyenek, mert olyanok vagyunk, mint Isten. És a munka az azonosságunknak, az Istenhez való felnövekedésünknek az egyik eszköze. Egyfelől. Oké, tehát ha azt nézzük, hogy Róma 8 szerint Krisztusnak az a célja, hogy az ő képére formáljon minket, akkor ez is hozzá tartozik. Igaz? A másik pedig nyilván, hogy abban a rendben, amit Isten teremtett, a munka az, amin keresztül meg tudjuk változtatni a környezetünket. A munkának hívjuk azt a szervezett, rendszeres, céltudatos tevékenységet, amivel Isten céljait végbe visszük itt a Földön. Dolgozunk, hogy gondoskodjunk magunkról és a rászorulókról, dolgozunk akkor is, amikor az evangéliumot hirdetjük, dolgozunk igazából akkor is, amikor valaki lelkipásztor vagy tanító, bizonyos értelemben lehet ezt is munkának hívni. Nem szeretjük ezt munkának hívni, mert degradálónak tűnik, de csak azért, mert a munka fogalma degradálódott ebben a modern világban. Én azt hiszem, hogy ha megfelelően igényes akarsz lenni saját magaddal, akkor nem nagyon javaslom, hogy beért kevesebbel, mint hogy a munkád Isten elhívásában legyen. És ez arról szól, hogy az életednek van egy célja, van egy értelme, egy megelégítő célja és megelégítő értelme, aminek a munka is része. Keresd meg, találd meg, és teljesedj ki benne, amennyire csak bírsz. Jó, lássuk, hogy akkor az átok valójában mire vonatkozik. 3.17.19. Az embernek pedig ezt mondta az Úristen. Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földből, mert abból vétettél bizony. Por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Oké. Az átok a földet érte, a következmény pedig az, hogy ezután fáradtsággal élek a földből, hogy bogáncsot és kórót hajt neked, és hogy a verejtékemmel eszem a kenyeremet. Tehát az átoknak nem a munka a következménye, hanem a fáradtság és a hiába valóság. Fizika, minden a rendezetlenség felé hat. Igen, minden a legalacsonyabb energiaszintű állapotot keresi. Azaz, ha te rendet raksz valahol, a rend a rendezetlenség felé halad. Hiába valóság. Nem elég egyszer felépíteni, minden nap újra kell építeni, mert ha magára hagyom, hullik szét. Miért csinálta ezt Isten? Miért csinálta ezt Isten? Mert ha mindaz, amit az ember építene, megmaradna, az ember igenis képes lenne elégedetnek lenni. Isten nélkül is. Igazából beérhetné kevesebbel, mint a legjobbal. Az ember alá teremtve, hogy Isten jelenlétét keresse, hogy Istenben találja meg a hiába valóság feloldását, a beteljesedést. De ha ez nincs, tehát ha nincs a hiába valóság, akkor nincs hova menekülni. Akkor azt mondom, hogy az életemnek van értelme. Nézd meg, építettem egy házat, ami évmilliárdokon keresztül itt lesz. Az unokám is látni fogja. És én is, mert én se halok meg, ugye? Az élet maradandó, megelégítő, legalábbis sokkal nagyobb mértékben, mint ahogy most. De Isten ezt nem engedte, ugye? Ez ugyanaz a kép, mint amikor kiűzte őket az Éden kertjéből, nehogy egyenek az életfájáról. Mert ha a bűnbe esett állapotukban ettek volna az életfájáról, akkor bebetonozták volna magukat a halálba. Ugye? Az ember, aki elveszett, aki meghalt, aki eltávozott Istentől, örökké él ebben az elveszett, Istentől elszakadt állapotában. Nem, kiűzte őket az édenkertből, nehogy egyenek a fáról. és vagyunk a világban, és azt mondjuk, hogy hát kézre kérdezd meg egy tizenéves, jól meg vagy Isten nélkül? Miről beszélsz? Hát nagyon jól meg vagyok. Ja, de mire 30 leszel, és tudod, már 28-szor pupozott fel ugyanazt a kis tornyot, és már kezdesz elfáradni, már nem vagy meg olyan jól Isten nélkül. Az élet hiába való, az élet fárasztó, verejtékkel eszem a kenyeremet. Baromi sikeres vagyok, de így is hiába való. Mintha értelmetlen lenne az egész. Hol a megoldás erre? A megoldás Istennél van. Úgyhogy az átok sokkal inkább a körülményét, ahogy a munkánkat végezzük, és a munkánk eredményét érte. A munkánk nem lesz maradandó. A munkánk közé, a munkánk eredménye közé mindig bogáncs és kóró keveredik. Nem csak, hogy szétesik, hanem búzát vetek, és bogáncsot is aratok. Őrület. Nem tudok fölülkerekedni, nem tudok rendet rakni. Az életem, ha csak magamra nézek, egy megoldhatatlan feladat. Ez Isten célja, hogy visszataláljunk hozzá. De a lényeg az az, hogy a munka teljes egészében Isten akaratában van. Tehát amikor dolgozol, érezheted azt, hogy összhangban vagy Istennel. A becsületes, kemény munka egy teljesen isteni dolog. Akkor egy pillanatra nézzük meg a másik szélsőséget. Ugye csak nem tudom, hogy erről külön beszéle itt még, talán nem, akkor én most megemlítem, hogy ugye dolgozni Isten akarata. Van, aki utál dolgozni, a másik szélsőségben meg van, aki, ha bár nem az elhívásának tartja, vagy akár az elhívásának tartja a munkát, a munkába menekül. Munkaholista. Aki éjjel-nappal dolgozik, csak azért, mert ez az egyetlen, amiben megtalálja az értelmet, a beteljesedést. Vagy adott esetben ebben sem találja meg, de ha ide menekül, legalább nem kell szembenéznie az élet többi területével. Munkaholista. Munkaalkoholista, munkaholista. Igen. Stahanovista, igen. A régi szép időkben. És sokszor ez egy pótcselekvés. Tehát nem feltétlenül arra gondolok, hogy belekezdtél egy vállalkozásba, és van intenzív két év, ahol fel kell futtatni, és több időt és energiát szánsz rá, mint amennyit amúgy szeretnél, hanem arra gondolok, hogy nem vagy képes teljes életet élni, ha nem dolgozol napi 14 órát. Ha abba hagyod a munkát, akkor egy légüres térbe kerültél. Az élet többi területe elsorvadt, és üressé vált a számodra. Nincs kapcsolatod a családoddal, nincs kapcsolatod barátokkal, nincs hobbid, nincs kapcsolatod Istennel, nincs a munkán kívül semmi. Ez a másik szélsőség. Nyilván nem ez Isten terve. Isten egy egyensúlyban tervezte az egész életünket. Ez még egy zárójeles megjegyzés, egy fontos szabály. Ha valamit úgy látod, hogy kibillen az egyensúlyból, valószínűleg eltér Isten eredeti tervétől. Akár a bibliai tanokat tekintve, ugye, ha veszel egy gyülekezetet, és azt látod, hogy az üzenet egy részét állandóan hangsúlyozza, szinte csak arról beszél, a többiről meg szó sincs említve, vagy csak nagyon ritkán egy-egy szót, valószínűleg nincs rendben. De ugyanúgy az életedben is, ha csak a családodnak élsz, és minden egyebet elhanyagolsz, a Istent, a többi embert, a munkádat, a felelősségedet, de a családodban te vagy a valami nem stimmel, ugyanígy a munkával, ugyanígy a szolgálattal, ugye állandóan itt vagyok a gyülekezetben, se nem dolgozom, se nem törődök a családommal, egyensúlyvesztés. Igen, tudatosan, átmenetileg mindent lehet, de ha az életed tendenciája ezt mutatja, akkor rajta veszítesz. Jó. 2 Mózes 34:21. 6 napon át dolgozz, a 7. napon pihenj, még szántáskor és aratáskor is pihenj. Ugye ez Isten akarata. Dolgozz 6 napon át. Nem tudom, hogy fogom ezt, tehát, hogy a feleségemnek meg kell, hogy mutassam, mert... mert amikor szombaton dolgozni kezdek, azzal gondja van. De majd fogom mutatni, hogy nézd meg, az Úr mondta. Kettő Tesszalonika 3:10 Pál apostol. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Azért ez kemény beszéd, jó? Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy ha valaki nem dolgozik, ne is egyék, mert van olyan munkanélküli, aki nagyon is akar dolgozni, de tényleg nem talál munkát. Napi 8 órában munkát keres, jelenleg az a munkája, hogy munkát keres, és bármit elfogadna, de nem jön össze. Oké, tehát, hogy de ha nem akarok dolgozni, azt mondom, hogy nem akarok. Ez nekem már nem, ez nem való. Akkor Isten adott esetben mondhatja azt, de akkor ne is egyél. Tehát, hogy, mert ugye van egy összefüggés. És a te felelősséged, a földi életre szóló elhívásodnak része a munka. És a munka egyik következménye az, hogy eltartod magadat, és a családodat, és a rászorulókról is tudsz gondoskodni. És itt van egy igazi vetés-aratás törvénye, ugye? Mert ha nem lenne, akkor nem tapasztalhatnánk meg a felelősségünket. Ugye? Ha nem akarok dolgozni, ha nem csinálok semmit, se az embereknek, se az Úrnak, akkor ne is akarjak enni. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük, a mi Úrunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. Jó, a következő gondolat, hogy minden munka tiszteletre méltó. Abcsel 6:1-8-ban lapozzunk oda, azt látjuk, hogy diakónusokat választottak, akik valójában az asztaloknál szolgáltak. Jól mondom? Hadd lapozzak oda. Azaz... Oké, tehát olyan embereket választottak, a harmadik vers, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak szellemmel és bölcsességgel, és őket állítsuk be a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az igaz szolgálata mellett. Ugye az apostolok azt mondták, hogy oké, kell egy munkamegosztás, és választottak olyanokat, akik az asztalok körül szolgáltak, ők végezték most idézőjelbe téve az imádkozás és az ige szolgálata mellett a kuli munkát, ugye? Tudod, én majd imádkozom, te meg majd mosogatsz. És viszont ha megnézed a szöveget, akkor azt látod, hogy ezek szent szellemmel teljes, hitteli szent szellemmel teljes emberek voltak, és aztán a 7. versben azt látjuk, hogy az ige pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Gyakorlatilag ennek a dolognak nagy áldása volt. Tehát Isten igenis nagyra becsüli azt, hogy mi felismerjük, hogy én lehet, hogy az ige szolgálatára és az imádkozásra vagyok elhívva, én pedig, ha bár ugyanolyan értékes, teljes, hitteli, szent szellemmel teljes ember vagyok, aki ugyanazt az örökséget kapom, pedig csak tudod, leszedem az asztalt. És a háttérmunkát végzem azért, hogy ő imádkozhasson. Isten azt mondja, hogy az órában több alkatrész van. Kis fogaskerék, nagy fogaskerék. Ha mindenki nagy fogaskerék akar lenni, nem megy az óra, a másik pedig, hogy a nagy fogaskerék, gondolod, hogy többet kap, mint pontos időt? A nagy fogaskerék is csak a pontos időt kapja, és a kis fogaskerék is, sőt a rugónak is csak a pontos idő lesz a végeredménye. Úgyhogy mindegy, hogy mit teszel, ha megtaláltad a helyedet, ugyanazt a jutalmat kapod, ugyanabban a tisztességben van részed. Ugye, tehát nem fogjuk azt mondani, hogy ó, te mutató, neked köszönhetünk mindent, te mutattad nekünk a pontos időt, ó, te mutató, és most melyik mutató, a kicsi vagy a nagy? Hát a kicsi, De a nagy, és mire a nagy megszólal, de nélküle nem tudtátok volna, hogy hány óra van, csak azt, hogy hány perc. Jó, akkor a kicsi is, meg a nagy is, mire a számlap megszólal. Oké, de ha én nem vagyok, honnan tudod, hogy egyáltalán hol mutatnak a mutatók? Jó, akkor te számlap, te is, mire a kis tengely megszólal. Nélkülem egyetlen mutató se lett volna, mind beleestetek volna oda az üveg mögé. Oké, tehát nem működik, csak az egész egyben. És Isten így is látja. Úgyhogy amikor megtalálod a helyedet, bele ne ess abba a hibába, hogy elkezded máshoz hasonlítani magad. Ó, olyan jól érzem magam, hogy kismutató vagyok, de ahogy nézem a számlapot, mindig arra gondolok, hogy számlapnak kéne lennem. És valójában, ha bár megtaláltam az elhívásomat, a helyemet, az embereknek való tetszés, a másokkal való összehasonlítgatás miatt kikívánkozom a helyemről. Ne tedd! Minden munka tiszteletre méltó. Rendben. Következő gondolat. Isten szerepe és az ember szerepe. És itt jön a hozzáértés és az ajándékok jelentősége. Szia! Oké. Mennyit teszünk mi hozzá a munkához, és mennyi Isten része? Lássuk 2 Mózes 36:1-2-t. Két kimondhatatlan nevű férfi. Eddig olvastam a nevüket, most feladtam. Azért megpróbálom. Figyelj, ekkor Becaalél és Oholiáb mindazokkal a hozzáértő férfiakkal együtt, akiknek bölcsességet és értelmet adott az Úr, hogy el tudják készíteni a szentély különböző istentiszteleti eszközeit, elkészítette azokkal egészen úgy, ahogyan megparancsolta az Úr. Hivatta tehát Mózes Becalélt, és Oholiábot, mindazokat a hozzáértő embereket, akiknek bölcsességet adott az Úr, mindenkit, akit szíve arra indított, hogy hozzáfogjon a munka elvégzéséhez. Rendben. Tehát amikor Isten elkészítette a szent sátrat, akkor olyan embereket választott ki, akiknek volt hozzáértése, bölcsessége, értelme és képessége. És ez nagyon összecseng azzal, amit a Gyuri mondott. Azt a dolgot csináld, amihez van bölcsességed, értelmed, hozzáértésed, és nézd meg itt a második felsorolásban azt mondja, és mindenkit, akit a szíve arra indított, hogy hozzáfogjon a munka elvégzéséhez. És ez a szenvedélyről beszél, a kedvről, arról, hogy van egy belső késztetésem. És a információ ez ahhoz, hogy mit válasszak. Válasszam ezeket, és nem akarom a Gyurit megismételni, az ő felsorolása kimerítő volt. De a másik az, hogy ez felelősségem is. Igenis kell, hogy legyen hozzáértésem. Igenis kell, hogy legyen készségem. És ezeket tudom fejleszteni is. Igen, ha úgy érzem, hogy Isten elhívott valamire, és van hozzá tehetségem, úgy tűnik, hogy könnyen fölszedek itt, de még esetleg nincs meg a tapasztalatom, akkor lehet, hogy azt a tapasztalatot, a szaktudást megszerezni az én felelősségem. Igenis, profinak kell lennem. Nem azt jelenti ez, hogy választhatok bármit, vagy érdemes bármit választanom, és csak egyszerű, emberi erőfeszítéssel kifejleszteni a képességeket, megszerezni a tudást, és aztán azt csinálni, mert akkor azt a spontán hozzáadott értéket, amit a belső motivációm, az Istentől kapott tehetségem és képességem jelent, lehet, hogy elvétem. A kettőnek együtt kéne lennie. Keressen meg azt a területet, ahol a belső indítatásom is van, és azon a területen váljak profivá, amennyire csak bírok. Jó? És aztán 1 Korintus 3:6-ban én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, és aki öntöz, egyek, és mindenki majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan, mert mi Isten munkatársai vagyunk. Jó, és ez itt konkrétan az evangélium hirdetéséről szól. Ugye Pál gyülekezet alapító volt, ő ültetett, Apollos öntözte, ő valószínűleg egy tanító lehetett, egy pásztor, aki tovább vitte azokat a gyülekezeteket, vagy adott esetben itt ez a korintusi gyülekezetről szól, amit Pál elindított. De a gondolat az ez, hogy megint a munkamegosztásról beszél. Nem mindenki alapít gyülekezetet. Nem mindenki jó tanító. Nem mindenki evangélista. Nem mindenkinek van meg a segítés ajándéka. Más és más feladatunk van, de mi egyek vagyunk, ezt mondja. Aki ültet és aki öntöz, egyek. De a lényeg az, hogy a növekedést mindig Isten adja. És ez teljes egészében igaz a gyülekezetépítésre, de azt gondolom, hogy nyugodtan levonhatunk ebből egy analógiát a munkára is. És lehet, hogy az én munkám az, hogy marketinges vagyok, és nem vagyok programozó, és lehet, hogy nem vagyok jó vezető sem, de jó marketinges vagyok. Megvan a kreativitásom hozzá, jó ötleteim vannak, tudok egy bizonyos szinten rendszerben gondolkozni, értem az embereket, értem az emberi döntéshozatali folyamatot, rá tudok érezni arra, hogy lehet hatékonyan érvelni, hogyan lehet átadni egy gondolatot úgy, hogy az a kívánt hatást érje el. Valaki más meg mindezekhez nem ért, de kiváló vezető. Adsz neki egy feladatot, egy pillanat alatt megszervezi, mindenki lelkes körülötte, mindenki azonnal megtalálja a helyét, és ahol eddig nem volt semmi, ott egyszer csak egy lelkes csapat születik, és tesz valamit. Valaki pedig iszonyatosan tud figyelni a részletekre, miközben a nagy dolog történik, és a részletek meg omlanak össze, ő látja a részleteket. És ott van, és a vezető csak azt veszi észre, hogy semmire sincs gondom, csak mennem kell előre. Hogy történt ez? Úgyhogy ott volt valaki, aki figyelt a részletekre, és aki tudott segíteni. Mindegy. A helyedet találd meg. És az eredményt viszont, a növekedést Isten adja. És ez szerintem az a rész, amiről már sokszor beszéltünk, hogy ha megnézzünk bármilyen eseményt, bármilyen munkát, hogy az hány tényezőből áll, mire az ötletből, az első elképzelésből, a célkitűzésből a végeredményig eljutunk. Ha megnézed, hogy itt hány kérdőjel van, hány tényező, hány emberi szabad akarat, amely megvétózhatja a végeredményt? Az értékesítés. Ott van a legideálisabb, a legszuperebb üzenetsorozat. A legnagyszerűbb marketing kampány. De az emberek nagyon tetszik, nagyon jó. Majd. És nagyon kevesen mondanak igent. Holott, ugyanezzel az erővel, ugye ott billegnek. Mondhatnának, többen is igen. Min múlik ez? Nem tudom, ugye a természeti elve azt mondja, hogy menj lejjebb az árral, próbálj ki egy másik szöveget, adj valamit. Tehát igen, ezeket csináljuk, hogyne. De itt azt olvasom, hogy a növekedést az Isten adja. A növekedést az Isten adja. Azt gondolom, hogy a dolog tényleg így néz ki, hogy mi beleteszünk mindent, vesszük az Istentől kapott tehetségünket, képességeinket, amennyire tudunk, felkészülünk, minden bölcsességünket és tapasztalatunkat összeszedjük, keményen dolgozunk, profik vagyunk, beleteszünk mindent, ami tőlünk telik, és közben úgy állunk Isten előtt, mint aki tudja, hogy ebből semmi nem lesz, ha ő nem áldja meg. Uram, én hajtok ezerrel, de tudom, hogy Pál semmi, Apollos semmi, hanem az Isten, aki a növekedést adja. Ugye ezt mondja? Úgyhogy az sem számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. És igazából én előtted élek, és ez az én fejemben az évek során tényleg így alakult. Én, és ezt most hadd mondjam el, és akkor ezzel be is fejezem. A jövő órán még fogjuk ezt folytatni a lelki ajándékokkal, nagyon fontos téma, ami egy különleges természet feletti dolog, amiről a világi menedzser képző nem tud beszélni, mert nem tud erről. Ő csak az Istentől kapott tehetségről, képességről tud beszélni. De léteznek szellemi ajándékok, lelki ajándékok, ami Isten szellemének egy specifikus munkája benned. Isten egy természetfeletti módon hatékonyan akar rajtad keresztül munkálkodni egy néhány területen. A természetfeletti dologról van szó. Mindenkinek, aki hívő, van ilyenje. Ezt megtalálni és ebben tevékenykedni az egyik legálmulatosabb dolog. Jó, erről fogunk beszélni, de itt most csak hadd álljak meg, hogy aki ültetett és aki öntöz, egyek, mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan, mert mi Isten munkatársai vagyunk. Oké, én marketinges vagyok. Elvileg pénzt tudok csinálni az ügyfeleimnek. Az az ügyfelem, aki mindent megcsinál, amit tanácsolok, többnyire egy rakáspénzt keres. Nagyon kevesen vannak ilyenek. De aki megcsinálja, az többnyire egy rakáspénzt keres, többnyire elég kiszámíthatóan. Most ez velem nem így van. Ezt értitek? Tehát pedig nem hanyagolom el a saját üzenetemet se, sőt azt gondolom, hogy a saját üzenetem sokszor jobb, mint azoké, akik sokkal több pénzt keresnek vele, mint én. És tudjátok, mire jöttem rá, hogy miért van ez így? Mert én Istentől kapom a jutalmamat. Tehát, hogy én nem önmagam előtt végzem a munkámat, és nem emberek előtt, hanem Isten előtt. És azt a jutalmat kapom, azt az eredményt hozza a munkám, amit Isten az ő szeretetében, mint növekedést megad. És erről én már sokszor beszéltem, emlékeztek rá, hogy Isten érdekelt a jellemünk fejlesztésében, van egy terve az egész életünkre, ahol a jó dolgoknak megvan a maga ideje. És vannak jó dolgok, amiket mi jónak értékelünk, amiknek sose jön el az ideje. Ugye emlékeztek, beszéltünk a gazdagságról. Lehet, hogy sose gazdagodunk meg. Lehet, hogy van, akinek közöttünk van elhívása rá, hogy kimondottan gazdag legyen. Világszínvonalon is gazdag. Nem muszáj. Nem muszáj. Úgyhogy én azt látom, hogy ha úgy dolgozom, mint Istennek, és nem úgy, mint embereknek, akkor az én elsődleges jutalmam az, hogy nyugodtan fekszem, és nyugodtan kelek. Az életem teljes, a helyemen vagyok. Azt az örömet élem meg, hogy a munkám, a családom, a szolgálatom, a szabadidőm, minden egy egyensúlyban a helyén van. Hogy az életemre nem készülök, hanem épp benne vagyok. De aztán konkrétan, hogy adott esetben mennyi pénzt keresek ezzel, hogy az én söprögetésem kicsi vagy nagy eredményt hoz, az úgy tűnik, mintha Isten időzítésén és az ő tervén és az ő áldásán múlna. Mert aki ültetett, semmi, aki öntöz, semmi, hanem aki a növekedést adja, Isten minden. És Oké, mit akarok mondani? Azt, hogy az életünk igazából Isten körül forog, az ő személye körül. És ha arra gondolok, hogy lehetőségem van-e valami nehezet megcsinálni, akkor gondolhatok Istenre, és mondhatom azt, hogy ha Isten velem, kicsoda ellenem. És nekivághatok valaminek, aminek sosem mertem volna. Egy elképesztő feladatnak. Akár lehetek az, aki egy elképesztő elhívást követek. Ugye, amit a Gyuri mondott, hogy elképzelhető, hogy a munkádban a világ legjobbjai közé emelkedhetsz. Hogyha a szenvedélyed a munkád, hogyha az Istentől kapott tehetségedet és adottságaidat használod ki, hogyha ez az elhívásod, amiben megmaradsz. Igen, ez a pozitív oldala a dolognak. De ugyanakkor kész kell, hogy legyek arra is, hogy miközben ugyanígy Isten elhívásában vagyok, esetleg idézőjelbetéve elszenvedjem azt, hogy az ő bölcs és szerető vezetésében a természetileg elvárható eredménynél kevesebbel is be kell, hogy érjem. Csak azért, mert ő azt mondja, hogy nincs most még itt ennek az ideje. Elképzelhető? De ez engem nem kell, hogy zavarjon, hisz a teljességemet Istenben és a vele való kapcsolatban keresem. És az, hogy mit csinálok, az ennek a következménye, és nem az eszköz ahhoz, hogy a teljességemet egyáltalán megszerezzem és megkapjam. Értitek a különbséget? A világi ember azért dolgozik, hogy legyen valaki. A keresztény már valaki, és ezért dolgozik. És az, hogy a munkája mit hoz eredményként, addig, amíg a szükségei be vannak töltve, nem olyan nagy kérdés. Tehát igazából tényleg nem olyan nagy kérdés. Nem azért, mert savanyú a szőlő, vagy mert felületes, vagy bármi, hanem rendben van. Rendben van. Nem olyan nagy kérdés. Ez szabadságot ad arra, hogy vezethető legyek. Ugye? Így a körülmények nem manipulálnak, így a helyzetek nem rémisztenek annyira. Az élet nyugodtabb és vezethetőbb. Azt hiszem, hogy ebben nagy nyereség van, nagy nyereség van. És ugyanakkor mondom, jöhet a nagyobb eredmény. Tehát ott van, hogy elvégeztem egy bizonyos munkát, és arra számítottam, hogy épp hogy víz felett maradunk vele, és tízszer, százszor több történik. Honnan jött ez? Úgyhogy Istenét nyitja ki a főcsapot, tudod, és azt, amit eddig ő tartott zárva, most tudod, nyitja ki. És te azt mondod, hogy dicsérem az Urat, ez nem én vagyok. A növekedést Isten adja. De kérlek, erre emlékezz akkor is, amikor ínséges időket élsz. De úgy érzed, hogy Isten akaratában vagy. Ugye? A növekedést Isten adja. Az életem teljes. Nem kell, hogy összehasonlítsam magam azzal, akinek épp most nyitják ki a nagy csapot, tudod. Nekem meg épp most zárják el. És kétségbe esek. És azt mondom, hogy elhagyom Isten akaratát. Ugye ez volt a másik, amiről múlt héten beszélt a Gyuri, és ezek az utolsó mondataim, hogy a hosszú távú kitartás, hosszú távú következetesség. Ha megvan az elhívásod, ha megvan a projekt, amiről hiszed, hogy ez a tiéd, csináld végig. Amikor jön a nehézség, és jön egy nagyon ígéretes kitérő jobbra, ami gyorsabban, könnyebben többet ígér, ne higgy neki. Ugyanazok a nehézségek fognak ott is az első reményteli próbálkozások után fogadni, mint amiket itt ki akartál kerülni. Ugye az ínséges időknek ott is jönniük kell, hogyha a te életed fejlődésében még hátra van az, hogy megtanulj kitartani az ínséges időkben is. Oké? És amikor kilépsz a pillanatnyi tervedből, amiről hitted, hogy ez Isten akarata, akkor semmi egyebet nem teszel, csak valahol máshol újra kezded. Lenullázod, és megint újra kezded. És vannak emberek, akik az egész életüket mindig csak elkezdéssel és újrakezdéssel töltik, és soha semmit nem fejeznek be. Jó, és az űzöttségnek, a hiába valóságnak ez az egyik eszköze. Ha az ördög gyümölcstelenné, igazából eredménytelenné akarja tenni a munkádat, akkor csak rá kell, hogy vegyen arra, hogy két évente újra kezdj valamit. Jó, mert akkor mindig csak kezdesz, és tudod, a növekedési fázis előtt mindig abba hagyod, és szuper. Tehát nincs gond. A fickó homokvárat tornyoz a szeles tengerparton. Hegyek, köveket görget a hegyre. Amen. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy vezess minket a munkában. Hadd legyen a munkánk az elhívásunk is. Hadd legyen a munkánk az, amit úgy végzünk, mint neked, mint a te tökéletes akaratodban lévők. Hogy ne legyen egy megosztottság, ne legyen egy kettősség bennünk, hogy úgy kelljen éreznünk, hogy amikor az életünk egy harmadát töltjük, akkor nem vagyunk az akaratodban. Ez egy olyan feszültség, amit csak az ördög szeretne látni bennünk, te biztos, hogy nem. Úgyhogy adj nekünk meggyőződést arról, hogy az akaratodban vagyunk. Vezess minket egész pontosan. Adj meggyőződést, Uram, jelensd ki magad százszor, ezerszer, újra, meg újra, hogy az akaratodban vagyunk. És ha nem, akkor a vezetésed legyen ugyanilyen pontos és biztos. És mi örömmel követünk téged, hisz a te akaratod, a te követésed minden, hogy mit csinálunk, az csak részlet. Az csak részlet. Köszönjük, Urunk, a te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. És még egy gyors ima, hogyha valaki hallja ezt a felvételt, és még sosem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, itt egy lehetőség. Egyszerűen azt kell mondanod neki, hogy elfogadlak, tudom, hogy bűnös vagyok, és tudom azt is, hogy te kifizetted a bűneimet. Te kifizetted minden adósságomat. Elfogadom ezt. Adj örök életet. És hogyha ezt az imát elmondtad, a Szent Szellem Isten harmadik személye beköltözött a te szellemedbe, örökre veled van, képessé tesz, áld és vezet. Köszönjük, Atyánk, a te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen.